Baj van, csúszik az autó, nem tudni, hol áll meg. Jó napot, jó estét kívánok, kedves hallgatóink, Sályi András vagyok. A mai autók sok mindent tudnak. A tapadási határon tartják a járművet, hogy a vezető kezében maradjon az irányítás, akár veszélyes helyzetekben is. A baj akkor van, ha már az autó csúszik az úton. Úgy tűnik, egy magyar szabadalom erre a jelenségre kínál megoldást. Szeretettel köszöntöm vendégemet, Szalai Zsoltot, a Budapesti Műegyetem gépjármű technológia tanszékének tanszékvezető egyetemi docensét. Köszönöm, hogy itt van.
Nagyon köszönöm a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat.
Én már azt sem tudom egész pontosan, mit jelent a driftelés. Mert ez a szabadalom, amit önök készítettek, vagy jelentettek be, vagy fejlesztettek, erről szól?
Hát igazából a szabadalom, amit még 2021-ben nyújtottunk be, és tavaly megkaptuk az Európai Uniós szabadalmat, és jelenleg folyamatban van az Egyesült Államok beli bejegyzés. Ez eredetileg tényleg csak egy ilyen tételbizonyító kutatásnak indult, azaz...
Az egyetemen igen, be akarták bizonyítani, igen, hogy a fizika
igen,
működik.
Hogy tudunk úgy járművet irányítani, hogy nem ember vezeti, és ezt tudjuk úgy is irányítani, hogy közben ezt a bizonyos drift manővert hajtja végre, amit sodródásnak lehet talán magyarul fordítani, vagy magyarra fordítani, és leginkább a rally versenyzőknek a kanyarvételi technikáját kell a szemünk elé venni, amikor erről beszélünk. Tehát mondjuk a járműnek a kerekei jobbra fordulnak, de maga a jármű balra kanyarodik, mert közben sodródik.
Én arra gondoltam, amikor az autó úgy körbe-körbe forog, és csikorognak a gumik, és elfogy a gumi pillanatok
ez is
alatt.
Így van, ez is egyfajta driftelés, ez igazából ilyen élvezett autózás a technika határán, és mi is arra találtuk ki, hogy még annak idején a Zalazon tesztpályán, amikor vendégeket fogadunk, hogy ne csak a statikus tesztpályát tudjuk bemutatni, hanem valami olyan kunsztal is elő tudjunk állni, ami lenyűgözi a látogatókat.
És az
autonóm irányítás, csikorgó gumik, ez azért lenyűgöző. Viszont ebből a kezdeti kutatásból született egy olyan szabadalom, ami viszont meggyőződésünk szerint ember életeket menthet, mert hogy ennek a társadalmi hatása azon túl, hogy élvezetesebben a driftelő autóban ülni, az arról szól, hogy a mai közlekedési balesetek, tehát azok, amelyek súlyos vagy halálos kimenetelőek, ezeknek a 20-25%-a az arra vezethető vissza, hogy a járművezető elveszti az irányítást a jármű felett, és a jármű úgy kezd el csúszni, tehát megcsúszik, a tapadási határon túlra kerül, és a járművezető nem tudja visszavenni az irányítást. Viszont azzal, hogy mi ezt a driftelést meg tudjuk valósítani, gépi irányítással. Ez azt jelenti, hogy ebben a megcsúszott állapotban mi át tudjuk venni az irányítást a jármű felett, és egy olyan trajektórián, egy olyan útpályán tudjuk irányítani a járművet, amivel kikerülhetjük a balesetet, és újra stabilizálhatjuk a járműnek az állapotát.
Na most mondanám, hogy értem, de nem értem egészen. Tehát ültem olyan autóban, amiben minden volt, amit el lehet képzelni, és ónos eső esett. És akkor azt mondtam, hogy nem baj, van ABS, vagyis nem fog a fék úgy fogni, hogy
az nem autó... Fog blokkolni,
nem
igen,
fog blokkolni. Igen. Van menetstabilizáló rendszer, tehát én ezen a jeges úton is majd. És nem.
Ezek hamis érzetet tudnak kelteni azért, mert ezek a vezetés támogató rendszerek, tehát a blokkolásgátló rendszer, meg a menetdinamikai szabályozó rendszer,
ESP,
így van, ezek nagyon hasznos kiegészítők, viszont a fizika határait ők sem tudják kitolni. Ami nagyon érdekes, hogy ez az ESP pont az a rendszer, amit mi a szabadalmunkkal egy következő generációssá tudnánk fejleszteni, mert hogy ez az ESP rendszer, ez mindig vissza akarja hozni egy-egy ilyen megcsúszás esetén az autót a tapadási határon belülre.
Igen.
Tehát lelassítja az autót, fékezi az autót, ezzel szemben a mi szabadalmunkkal mi nem akarjuk visszahozni az autót a tapadási határon belülre, mert nekünk megvan az a képességünk, hogy csúszás közben driftelve is tudjuk irányítani a járművet. Ez az újdonság.
Én egyszer ültem egy autóversenyző mellett, aki megmutatta, egy riport volt, megmutatta, hogy jeges úton hogy kell autózni. Én ültem ott az anyós ülésen, ő vezetett. Ő nagyon víg és jókedvű volt, én kevésbé, mert amit művelt, az bizonyos fokig félelmetes volt, de nagyon érdekes volt. A féket szinte soha nem nyomta. Amikor én már automatikusan, már a jobb lábamat már úgy tettem előre, ő nem. és bekanyarodott. Valami ilyesmiről
pontosan,
van szó?
Pontosan, tehát pontosan erről van szó. Reméljük, hogy a mi teljesítményünk is megközelíti azt a profi autóversenyzőnek a teljesítményét, amivel te találkoztál, mert hogy mi célul azt tűztük ki, hogy ezzel a rendszerrel olyan szintű irányítást tudjunk megvalósítani, amit még akár profi autóversenyző sem, tehát hogy ez a gépi irányítás, ez felülmúlja az emberi teljesítőképességet.
Ahhoz, hogy ez működjön, ahhoz az autónak mennie kell? Tehát egy bizonyos sebességhatár alatt ez már nem működik?
Mi el tudjuk kezdeni, és mi be tudunk menni ebbe az úgynevezett sodródási állapotba, de nyilván a szabadalom arról szól, hogy ha valaki elveszti a kontrollt a jármű felett, akkor a jármű megcsúszik, van lendülete, és mozog. Az esetek túlnyomó többségében ilyenkor a járművezető semmit nem tud csinálni, jó esetben rálép a fékre, és akkor blokkolnak a kerekek, és akkor a megkezdett irányban halad tovább a jármű, és talán nem találkozik semmivel, de ebben az esetben az újdonság az az, hogy mi a járművezetőtől átvennénk az irányítást, csúszás közben irányíthatóvá tennénk a járművet, és olyan útpályákat tudunk ezen a csúszós területen bejárni, amit egy ESP a tapadási határon belül nem tud bejárni. Tehát kiszélesítjük az előttünk álló útpályát, és így nyilván lehetnek olyan balesetek, ahol tapadási határon belül ott van előttünk az objektum, nem tudjuk kikerülni, de a tapadási határon túl irányítással, csúszva, driftelve ki tudjuk kerülni azt az objektumot, és el tudjuk kerülni a balesetet.
Két kérdés. Kipróbálták valahol Finnországban egy jeges tavon, a Balaton még nem fagyott be ezt a módszert, hogy működik? A második kérdés pedig, hogy akkor a nagy autógyárak már ott toporognak, és azt mondják, hogy mi akarjuk ezt a rendszert?
Beszélünk és tárgyalunk nagy autógyártókkal, illetve az autógyártóknak az első szintű beszállítóival, akik a rendszerbeszállítók, Tier 1-es beszállítók, őket érdekli ez a rendszer, és mivel ez egy műegyetemi kutatási eredmény, ezért maga a szabadalom is egy műegyetemi szabadalom, és pont azért, hogy alkalmasak legyünk az autóiparral való megfelelő tárgyalásra, egy úgynevezett hasznosító céget, spin-off vállalkozást alapított a műegyetem, és ő az, aki jogosult ennek a szabadalomnak az üzleti, illetve az ipari hasznosítására is ő tárgyal.
Ha én autót veszek, mondjuk a következő 4-5 évben nem tervezem, akkor a következő autómban már benne lehet ez a rendszer?
Én nagyon remélem, igen, hogy ebben benne lesz, és úgy fogják hívni, hogy ESP plusz.
Aha, már a neve megvan.
Már a neve megvan, igen, ESP plusz, mert ugye a dinamikai határon túl is, igen. És nagyon lényeges, hogy az algoritmus az úgy működik, hogy nyilván könnyebb télen megcsúszni, tehát csúszós időben, de ez az algoritmus, ez akár száraz aszfalton is tudja driftelve irányítani a járművet, tehát nagyon széles tapadási határok között működik ez a rendszer.
Gondolom úgy működik, hogy vannak érzékelők. Biztos sok van belőle. De az érzékelők vonatkozásában azért van egy kérdés. Amikor én elindulok, mondjuk téli útviszonyok közepette, egyszer csak megjelenik a kiírás, hogy hopp, az a rendszer, ami azt mutatja, hogy mellettem van egy autó, és akkor villog a tükörben, nem tudom, az most nem működik, meg az a rendszer, ami azt mutatja, hogy nehogy neki ütközzek az elő, az most nem működik, tehát mennyire megbízhatóak ezek a rendszerek?
Azok a rendszerek, amikről beszéltél, hogy átmenetileg
aztán megyek egy kicsit.
Igen, hó eltakarja, ezek mondjuk ilyen külső érzékelők szoktak lenni, kamera, igen, vagy radar érzékelő, amikor a jég ráfagy. A mi irányító rendszerünkben mozgásérzékelők vannak, ami be van építve az autónak a tömegközéppontjába, illetve a keréksebességet érzékeljük, motorteljesítményt érzékeljük. Kormányműbe avatkozunk be, és nyilván motortól nyomatékot kérünk, illetve a kerekeket hajtjuk. Ezek a rendszerek normál körülmények között ezek nem válnak elérhetetlenné akkor sem, hogyha fagyás van, hó van vagy jég van. Tehát ezek az autó szerves részei, és ezek mindig rendelkezésre állnak.
Az intelligens autó, az ma holnap itt van, vagy talán már itt van, vagy már majdnem itt van. Az intelligens út, az hol tart?
Nagyon köszönöm, hogy ezt felvetetted, mert nekünk meggyőződésünk, hogy az az önvezető jövő, amelyik nem csak biztonságos lesz, de hatékonyan is tudja majd a forgalmat lebonyolítani, az nem csak intelligens önvezető autókból, hanem az intelligens önvezető autókból és az okos infrastruktúrából, illetve ennek az együttműködéséből fog állni. És mi 5 évvel ezelőtt kezdtünk el egy olyan kutatást, amikor azt a kérdést tettük fel, hogy vajon az-e a jó megoldás, hogy minden autót felszenzorozzunk, nem kevés pénzből, vagy pedig kedvezőbb megközelítés az, hogyha a közút infrastruktúráját látjuk el szenzorokkal, érzékelőkkel, és ezen keresztül érzékeljük a forgalomnak a lefolyását, és ezen keresztül irányítjuk a járműveket, vagy adunk nekik tanácsokat, vagy avatkozunk be a járművek mozgásába.
Mondjuk olyasmire gondoljak, hogy az autópályán alkalomattán a forgalmat tudják irányítani a szenzorok jelzései alapján, hogy milyen útra térjenek le, vagy milyen gyorsan menjenek, vagy stb. Ilyenek.
Ezt úgy kell elképzelni, hogy most mi a Magyar Közúttal, mint partnerünkkel közösen, az M1, M7 bevezető szakaszán, Budaörsön kialakítottunk egy olyan másfél kilométeres tesztútszakaszt, ami rengeteg szenzorral van felszerelve, több mint 50 szenzor található itt, lézeres érzékelők, kamerák, hőkamerák, radarok, és ezeknek a jeleit dolgozzuk fel valós időben, és valahogy úgy kell ezt elképzelni, hogy ahogy kamerával látod a forgalmat, hogy az autók mozognak, ezt mi gépi úton le tudjuk képezni egy virtuális valóságba, centiméter pontosan láthatók az úton a felfestések, a szalagkorlát, a táblák, illetve a portálok is, és ebbe a centiméter pontos környezetbe másodpercenként 10-szer el tudjuk helyezni az összes ott közlekedő autót, azok befoglaló méretével, sebességével, követési távolságával, egymáshoz viszonyított helyzetével, pozíciójával, mindennel.
Na jó, de hát ez egy jó játék idáig. Hogyan befolyat? Tehát nagyon jól el tudnék szórakozni egy ilyennel, na de ez hogyan befolyásolja, mit hoz?
Mit szólsz ahhoz, hogyha azt mondom, hogy készítettünk egy olyan mobil alkalmazást, amelyik mobil alkalmazás ebben a közlekedési infrastruktúrából származó információ alapján az adatokat a te autód perspektívájába helyezi, és beteszünk egy mobiltelefont vagy egy táblagépet az autódba, és te pont ugyanazt a képet látod a környezetedről, mint mondjuk a legmodernebb amerikai vagy német prémium autóknak a kijelzőjén.
Az én Trabantomban mondjuk.
Sőt, igen, a Trabantban, sőt többet, mert hogy ezek a modern autók a saját látótávolságuknál, meg a látóhorizontjuknál tovább nem látnak. Tehát ha az előttünk levő autó kitakarja a még előtte levőt, meg az előtt lévőt, akkor az a rendszer nem látja, a mi rendszerünk pedig látja, és mondjuk arra is tud javaslatot tenni, hogy ugyan te betartod a követési távolságot, és biztonságosan közlekedsz, de hárommal előtted valaki veszélyesen alacsony követési távolságot tart, és ha el akarod kerülni a balesetet, akkor inkább válts egy sávot, jóra.
Szóval ez olyan, mint a GPS, csak annál sokkal többet tud, mert kamera által rögzített képet mutat nekem. Na de akkor én nem az utat nézem, hanem a képernyőt. Itt vagyunk már megint.
Ne nézd a képernyőt, arra kérlek. Nyilván ez a képernyőn való bemutatás, ez demonstráció, de ugyanígy hanggal tudjuk figyelmeztetni az autósokat arra, hogyha mondjuk sávot szeretne váltani, és a holterében megy valaki, ugyanúgy hanggal tudjuk figyelmeztetni arra, hogy valaki nagy sebességgel jön mögötte az autópályán, és mondjuk 20 másodperc múlva fogja utolérni, és hogy szépen addig kényelmesen váltson sávot.
A másfél kilométer, ez az okos út.
A tesztszakasz másfél kilométer.
Na jó, de ha pénzbe kerül, ha sok pénzbe kerül, akkor megéri?
Nem olyan sok. Számításaink szerint egy új út építésekor néhány százalékkal többe kerül az
új
út
építése. Nem tudom, mennyibe kerül egy kilométer autópálya, tudom, hogy drága sokban.
Drága, de ahhoz képest néhány százalék, tehát 1-2 százalékkal kerülne többe, hogy ilyen okossági szinttel felruházzunk egy utat. De nyilván mi azt is kutatjuk, hogy minden közlekedési funkcióhoz kell-e ennyi szenzor. Mert lehet, hogy vannak olyan közlekedési támogató funkciók, szolgáltatások, amiket jóval kevesebb szenzorral olcsóbban meg lehet oldani. Az egyik nagyon fontos célunk az az, hogy a közlekedés folyamát, tehát az áramlását a járműveknek tudjuk optimalizálni, el tudjunk kerülni dugókat. Nagyon korán tudjunk például detektálni dugókat. Tehát ha el tudod képzelni mondjuk azt, hogy pénteken lemegyünk a Balatonra, mi szokott ott lenni, ugye?
Mi van? Mi történt? Hát miért áll a sor? Nincs semmi.
Jobbról előznek, bevágnak. Ha túl nagy követési távolságot tartanak, akkor bevágnak, ha túl kicsit, akkor veszélyessé válik, és ezeket a fantom dugókat, ezeket meg tudnánk előzni, és egy folyamatos áramlást tudnánk biztosítani le a Balatonhoz, ugyanezt pedig vissza vasárnap este.
Most ezek a dolgok, ezek a csúcs technológiát képviselik szerintem. Ez azt jelenti, hogy ezt a nagyvilág is tudja és elismeri, és mondjuk ezt az okos utat, ezt most már építik valahol máshol is a műegyetem tervei alapján?
5 évig tartott ez a fejlesztés, ameddig eljutottunk ide, és addig titokban tartottuk a fejlesztést, viszont amikor tavaly tavasszal már látszottak az első eredmények, akkor végeztünk egy nagyon komoly szakmai irodalomkutatást a világban, és azt láttuk, hogy az Egyesült Államokban és úgy Amerikában egy kicsit többet mondanak, mint amit egyébként meg tudnak valósítani.
Hát amerikaiak, tudjuk, igen.
Európában, Németországban van egy nagyon nagy projekt, amit a központi kormányzat finanszíroz, de ott azt tapasztaltuk, hogy az általuk megosztott adatszett még csak össze sincs kalibrálva, tehát ők még ettől messze vannak, és azt tapasztaltuk az irodalomból, hogy Kína előző évben 1000 kilométer okosutat épített. Tehát ugye mi most egy 1,5 kilométeres tesztszakaszt tudtunk megépíteni, Kína pedig 1000 kilométer okosutat épített.
Hát 10 millió és 1 milliárd, az arányok stimmelnek nagyjából. Na de, az a kínai út, az okosabb?
Hát ezért vettük a sátorfánkat, és tavaly nyáron egy tanulmányutat tettünk. Igen, Kínába bejártuk Hongkongot, Shenzhent, Pekinget, Chongqingot, Shanghait és Suzhou-t. Ezek azok a helyszínek, nagyvárosok, ahol nagy kutatóintézetek foglalkoznak ezzel a témával, és a legnagyobb meglepetésünkre, amikor mi bemutattuk az eredményeinket, a kínai kutatók a keblükre öleltek minket, és az volt az üzenetük, hogy ez a céljuk, ezt szeretnék elérni, de még nem tartanak itt.
De nem másolták le rögtön, csak úgy titokban.
Hát reméljük, hogy nem, de nyilván az is egy fontos információ, hogy ezt meg lehet valósítani, mármint azt, hogy másodpercenként 10-szer, azaz valós időben lehet ezt a képet feldolgozni.
Azt mondják, hogy mondjuk egy ilyen autópályán az lenne az ideális, ha önvezető autók közlekednének. Önvezető autók már közlekedhetnének? Legalább kamionok?
Magyarországon 2017 májusa óta engedélyezett az, hogy önvezető járműves funkciókat teszteljenek közúton. Autóipari cégek folyamodhatnak egy ilyen licenszért, és ha ennek a birtokákban ők már használhatják a magyar közutat. Kétségtelen, hogy még komoly előírásoknak kell megfelelni, tehát tesztsofőrnek kell benne lenni, fekete doboznak be kell benne lenni, stb. De ilyen jellegű tesztek már zajlanak. Mi is gondolkodunk azon, hogy amikor majd önvezető autók lesznek, és úgynevezett mixed traffic, tehát ilyen kevert közlekedés lesz, hogy önvezető járművek, illetve ember által vezetett járművek egyszerre közlekednek.
Hogy ez a legveszélyesebb.
Igen, de hogy ezt hogy tudjuk felhasználni a közlekedés irányítására, szabályozására. Gondolj csak arra, hogy a kezdetek kezdetén a forgalom szabályozására, irányítására csak statikus táblákat tudtunk kitenni. Ugye hát azt kitettük,
most
az évekig
meg,
ott
most
maradt.
Villog, igen.
Most ugye vannak ezek a változtatható jelzésképű táblák, ugye sávonként valamit tudnak akkor javasolni, sebességet javasolni. Most én mondtam neked ezt az alkalmazást, ezt a mobil alkalmazást, ami már nem sávonként, hanem járművekre, egyénre szabottan tesz javaslatokat, és majd a legmagasabb szint az lesz, amikor mondjuk a magyar közútnak lesz 3 vagy 4 autonóm járműve, amit kifejezetten azért közlekedtet Budapest meg Balaton között, hogy szabályozza, ezáltal állítsa be a forgalomnak a menetét és a forgalomnak a ritmusát, biztonságos forgalom ritmusát.
A Zalazon tesztpálya az ezekben a kísérletekben mennyire fontos kutatásokban?
Az Zalazon tesztpálya rettenetesen fontos kutatási infrastruktúra, mert hogy a közúti forgalomtól elzártan biztosít olyan biztonságos környezetet, ahol majdnem azt lehet mondani, hogy következmények nélkül, vagy súlyos következmények nélkül lehet mindent kipróbálni. Például ezt az önvezető, driftelő autós tesztjeinket is az Zalazon tesztpályának a dinamikai felületén hajtottuk végre, télen, havas, latyakos úton, nyáron, száraz felület mellett, illetve esőben, vagy amikor locsoltuk az utakat, de sok egyéb járműves tesztet is ott az Zalazon tesztpályán végzünk.
A drónokat most nem kérdezem, az egy külön téma. Mert tehát drónokkal nem foglalkoznak-e az Zalazon pályán, de az egy...
De foglalkoznak, meg azzal is foglalkoznak, hogy tud például segíteni a drón egy járműnek abban, hogy mondjuk egy drón felszáll a járműből, előre megy, feltérképezi a horizontot feltérképezi, ugyanúgy, ahogy a mi infrastruktúra, intelligens infrastruktúránk az út mentén ezt megcsinálja, ugyanígy meg tudja ezt csinálni egy autóból felszálló drón olyan területen, ahol nincs okos út, vagy nincs okos infrastruktúra.
És akkor nem olcsóbb, nem egyszerűbb, hogyha egy drónnal csinálják mindazt, amit egyébként az okos út tud?
Hát azt gondolom, hogy nem minden utat kell felokosítani. Egy M1-M7 autópályán, vagy egy M0-án egyértelműen ez a megoldás, mert azt képzeld el, hogy ahány autót közlekedik mindegyik egy saját drónt valahol, akkor az légiforgalmi dugót eredményez. Ugyanakkor egy ilyen drónos környezetfeltérképezés, ez kiváló lehet mondjuk vidéken, falvakban, vagy kiváló lehet mondjuk terepi járási viszonyok között, mert akkor arra is lehet következtetni, hogy egyáltalán ezen a földúton végig tudok-e menni. Igen.
Sokat beszélünk az önvezető autókról, de olyan kutatások nincsenek, amik arról szólnak, hogy akarja-e az a járművezető azt az önvezető autót. Itt mondta nekem a kolléganőm, én szeretek váltani, még automata váltós autót sem akarok.
Nagyon, nagyon örülök, hogy felvetetted ezt a kérdést, mert a műszaki problémák megoldásán túl itt még jogi problémákat is meg kell oldani, illetve a társadalmi problémákat, társadalmi kihívásokat is meg kell válaszolni. És hadd mondjak egy ilyen társadalmi kihívást, az számomra, mint szakember nem kérdés, hogy az önvezető autók, azok csökkenteni fogják, radikálisan csökkenteni fogják a balesetek számát és mondjuk a halálos áldozatok számát. De nagy kérdés, hogy mit mond a társadalom akkor, amikor az önvezető autók bevezetésének következtében mondjuk 5000 halálos áldozatról lecsökkentettük 1000-re az éves halálos áldozatok számát, de ebből az 1000-ből 350 vagy 400 olyan baleset, ami soha nem fordulna elő humán sofőrök esetében.
Hát ez volt a kérdése kérdése. Erre még egy ideig nem fogjuk tudni a válaszokat. Na hát akkor itt folytatjuk majd. Egy évszám. Mikor vezetik be Magyarországon az önvezető autókat, vagy a lehetőségét?
Én azt gondolom, hogy az önvezetésnek van egy olyan funkciója, a négyes szintű automatizáltság, ami arról szól, hogy egy adott közlekedési környezetben az autó már mindent megold, és az alatt az adott közlekedési környezet alatt én mondjuk egy autópályát értek nappal és nem esős viszonyok között, és mondjuk Budaörsnél át tudom adni az irányítást, és mondjuk Balaton valamelyik városánál le tudok fordulni róla. Én azt gondolom, hogy az évtized végére ilyen funkciókat már meg fogunk találni a saját autónkban.
Kedves hallgatóink, műsorunk vendége Szalai Zsolt, tanszékvezető egyetemi docens volt a Budapesti Műegyetem gépjármű technológiai tanszékéről. Itt folytatjuk, nem tudom mikor, néhány hónap múlva.
Örömmel állok rendelkezésre. Köszönöm szépen a lehetőséget.
Technikus kollégám Fülöp Csaba és Polc Péter, a szerkesztő Sályi András. Köszönöm figyelmüket, a viszonthallásra.